Ifjú György, a Vendégváró Portál turisztikai igazgatója, a barangoló vendége. Hétvégi programokat mit ajánlasz? Mire, erre induljunk?
Hát én azt mondanám, hogy induljunk először is a közelbe, menjünk el Hollókőre. Hollókő ugye bizonyára mindenki tudja már, hogy a világörökség része. Itt elsősorban azért menjünk el Hollókőre, mert nagyszerű rendezvényekkel találkozhatunk. Vasárnap van hollókői várjátékok, fönn a várban.
Lovagi torna? Csata?
Ó, nagyszerű dolog, ez egy középkori ruhákba, páncélokba, fegyekkel ott egymást ütik, verik. A középkori lovagi tornák teljes hangulatát visszaadják, íjak, számszeríjak, pallósok, és hát természetesen mellett az egy kis középkori zene is, felelevenítik, hogy milyen lehetett az élet ebben a középkori várban, hiszen 14. századtól kezdve áll ez a vár, valamikor ugye a Kacsics nemzetség építette, akiket aztán Károly Róbert, amikor elagyabugyálta az ellenfeleit, elsősorban Csák Máté híveit, akkor a Kacsicsokat is elzavarta innen, és akkor a Széchenyiek kezébe került a vár. Maga a vár egyébként nem csak mint épület érdekes, hanem a története is, ugye a neve is abból a mondából ered, hogy az elrabolt várkisasszony megmentésére a Dajka hollóvá változtak fiait, akik aztán széthorták a puszta vár köveit, és megmenekült a kis várkisasszony, és ebből építették a várat, szóval itt a vége, fuss el véle.
A hollókői várjátékok programjairól a Szent László vitézeinek vezetőjét, Polgár Pétert kérdeztem.
Kétféle programmal várjuk 20-án az ide látogatókat. Egyrészt ugye Szent István napján megemlékezünk szent királyainkról. Itt a szpátházi szentekről fogunk megemlékezni, tehát egy kis visszatekintés az elmúlt 1000 évre.
Milyen lesz ez a megemlékezés?
Ez a megemlékezés ez azt fogja tartalmazni, hogy egyrészt egy ilyen viselet és fegyvertörténeti bemutató fog majd történni. Ez magába foglalja azt, hogy az Árpád-korban milyen fegyvereket használtak, milyen viseletekben jelentek meg, és természetesen fogunk szólni az árpádházi szokásokról, a haditörténetekről. Az árpádház ideje alatt ugye a keleti fegyverzet és a nyugati fegyverzet itt Európa közepén úgy nézik, hogy egyesül, keveredik. Tehát egy érdekes szokás az például, hogy a magyar nehéz lovasságnál, hogy az Árpádház idejének a második felében még mindig ugyanott van, tehát még mindig ott van az íj is. Tehát a íjat, illat hordanak magukkal a nehéz lovasok is. Ez máshol Európában ez nem szokás.
Ki lehet majd próbálni a fegyvereket?
Így van, a fegyvereket ezek után, a bemutatók után, amikor éppen nincs ami hadicselekmény, akkor ezeket a fegyvereket a vitézeink kézbe adják, ki is lehet majd próbálni őket.
Nándorfehérvári győzelemre is emlékeznek erre, hogyan?
Így van, tehát a déli harangszó előtt fogunk egy megemlékezést tartani. Ugye ez egy olyan diadal volt a magyar történelem színpadán, vagy a magyar palettáján, amely világra szóló haditet volt ez, és ezt mind a mai napig hirdeti. Tehát amikor délben megszól a harang, bárhol a földön, akkor ez a Nándorfehérvári diadalnak az emlékéért szól, hiszen már a győzelem előtt, már ugye a pápai bulla azért indított el a déli harangszót, hogy a lelki üdvéért, a lelki segítségért és támogatásért, a Nándorfehérvárban harcolókért imádkozzanak az emberek, és a győzelem után ez a déli harangszó ez megmaradt. És ez most már annak az emléke, immár 550 éve, hogy Nándorfehérváron győztek a seregeink, ebbe keresztes hadakat is kell értenünk, és ez nem csak azt jelenti, hogy csak magyarok vettek részt, hanem a dunamenti népek. Tehát a Kárpát-medence népei, a dunamenti népek, a déli résztől egészen az északi részekig, tehát mindenki együtt tudott közösen harcolni a közös kultúráért, a közös hitért.
Konkrét programokat esetleg tudnál említeni?
A programokban ezt úgy fogjuk megjeleníteni, hogy lesz egy a 550. évfordulónak tartunk egy díszemlét, lesz egy kis megemlékezésünk, megszólal majd ugye délben a harangszó, az ágyuk is díszlövéssel fognak majd tisztelegni, és utána pedig a Hollókői vár ugye átalakul Nándorfehérvárra. Igaz, hogy ez most egy hegyi vár, ahol tartjuk ezt a megemlékezést, és a Duna, illetve a vízi csata el fog maradni, de magának a várnak a vívása az meg fog történni. Tehát megérkeznek majd a török hadak, ostrom alá veszik majd a várat, de ugye hát Szilágyi Mihály serege azért tartja a várat, megérkezik Hunyadinak a felmentő serege, de hogy a győzelem biztosabb legyen, ugye keresztes hadakat is fogunk toborozni majd, ahogy ezt tette Kapisztrán Szent János annak idején, és a látogatók, a vendégek soraiból várjuk majd azokat, akik majd a keresztesek seregébe szeretnének részt venni majd a törökök elleni küzdelemben. És hát a keresztesek most biztos, hogy győzni fognak. A csata után természetesen azért visszatérünk a kisebb eseményekre is. Tehát a csatában is ugye dobosok megjelennek majd, az egésznek a végét egy ilyen ünnepi zászlóforgató esemény fogja majd lezárni, és aztán pedig a kultúra másik területeire is evezünk. Ez azt jelenti, hogy a palotában középkori élőzenére, amit a Burdon együttes fog játszani, a Paván történelmi együttes táncolni fog majd udvari táncokat, tehát ez egy gyönyörű helyszín, egy nagyon, nagyon nagy, mély hangulatú része ugye a várnak, a palota része és a gyönyörű vidék, ami itt a világörökségben látható, ez tulajdonképpen egy csodálatos élmény. Ezen kívül persze megjelenik majd a végvári vitézek élete is, a Nánai Solymos vitézek segítségével fogjuk tudni ezt bemutatni majd, Balassi Bálint életéből egy-két mozzanatot fogunk látni. De hát a törökök idejéből is ugye mutatunk be néhány dolgot, egy kis életképet, és a törökökhöz ma már ugye hozzátartozik a hastánc is, tehát ez is lesz.
Azt mondd meg nekem, hogy lehet az, hogy Magyarországon több vár is van. Van, amelyik elpusztul, van, amelyik meg nem pusztul el. Ahol nem pusztul el, ott van várjáték, várkapitány, hagyomány, óriási érdeklődés. Mi a különbség egyik vár meg a másik vár között?
Nagyon nehéz ezt megfogalmazni. Én azt hiszem, hogy ez csúnya idegen szóval, de menedzselés, menedzsment kérdése. Úgyhogy azok a várak, amelyeknek gazdái akadtak, sőt, netalán tántán még magánkézbe is adták őket, azok virulnak, mint láss Sümeg vagy Csesznek, amelyeknél megvan az akarat, és van hozzá némi pénz is, láss Hollókő, Füzér, stb. Ott működik ez. Hát azt mondom, hogy jóval nehezebben van, de van például a hétvégén a programok között egy másik vár is, ahova el lehet zarándokolni, az egy kicsit délebbre van a Tolna megye szegélyében, ez pedig Ozorán, az ozorai Pipónak a vár, amit egyébként nagyszerűen rendbe hoztak most.
Ki volt Pipó? Bocsánat.
Jó kérdés. Ez a Pipó egy fantasztikus ember volt. A Pipó szó egyébként a Filippónak, az itáliai, olasz eredetű beceneve Filippó. Filippo.
Össze lehet hozni, ha
nagyon akarjuk. Az ozorai Pipónak egyébként a böcsületes neve Filippo Scolari volt, és a 11. század, 15. század fordulóján élt, Zsigmond királynak volt a hites embere. Állítólag úgy indult, ez egyébként egy itáliai kereskedő segéd volt, és ide került kalandorként. És úgy indult a karrierje állítólag, hogy valahogy bekerült az udvari tanácsba egy megbeszélésre, ahol Zsigmond megkérdezte az urakat valamiről, ahol számolni kellett. Hát ott az urak az vakarták, nem viszket, mert égős elő, hogy számolni, de olvasni se tudott a többség. A Filippo Scolari megfogta a papírt, meg a pennát, és szépen kiszámolt a kereskedő segéd révén, hogy mi is kell.
A tudás hatalom.
És a tudás hatalom. Tehát ide érdemes elmenni, ozorai Pipó napok vannak Ozorán, ahol természetesen így és Gyulára, meg az ozorai 1848-49-es hősökre is lehet emlékezni. Aki viszont nem Ozorára akar menni, de maradni akar esetleg a síkabb területeken, annak javaslanám a Hortobágyi hidi vásárt, hiszen ez egy fantasztikus esemény. Magyarországon a Hortobágyban a 9-lukú híd mellett kirakodó vásár és programok várják az érdeklődőket.
Irány.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének vinni. Barangoló. Magyarország bejárható.
A műsor második felében az esztergomi Szent István ünnep és a szombathelyi Szavária karnevál programjait is megtudhatják. Emellett beszélgetünk egy fegyverkiállításról, amely a Nemzeti Múzeumban látható.